Szeretettel köszöntünk mindenkit. Itt van a kezdési időnk. Reméljük mindenkinek jól telt az év vége is. Örülök, reméljük mindenkihez eljutott a hír, és itt van, aki el tudott jönni. Tehát egy kicsit idézzük föl, hogy hol is tartottunk az apostoli kor történetében. Ugye utoljára arról volt szó, hogy miután Saulus, ugye Pál apostol megtért, ő volt ugye a nagy, kemény üldöző, akkor egy ideig nyugalom volt, és az üldözések elcsitultak. Úgy olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy a gyülekezetek, a 9. fejezet 31. versében pontosan, a gyülekezetek tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békességben voltak, épülve és járva az Úrnak félelmében, és a Szentléleknek vigasztalásában is sokasodtak. Aztán olvastunk még egy lényeges dolgot, és pedig azt, hogy közben egy nagyon fontos dolog történt. Péter apostolt a Jóisten készítette fel arra, hogy elmenjen egy szézáreai százados házához, és ez az esemény volt a zsidók és pogányok közötti válaszfal áttörése. Ugye erről beszéltünk utoljára, talán emlékszünk, hogy még Jézus tanítványai is, noha Jézus úgy bánt a samaritánusokkal, a kananeus asszonnyal, még ők is borzasztóan nehezen értették meg, hogy amit így mond aztán a 10., illetve a 11. fejezet végén, hogy végre megértették, e szerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. De közben egy másik helyen is ez a válaszfal leomlott, és kezdett az evangélium terjedni a nem zsidók, a pogányok körében is. Ez pedig Antiókiában történt. Olvasom a 11. fejezetből, a 19. verstől. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, amely Istvánért támadt, ugye, tehát emlékszünk, hogy ugye akkor támadt az első nagy üldözési hullám, ugye ennek a fő alakja volt Pál, és még akkor sokan szétoszlottak, és azt mondja, hogy eljutottak Főniciáig, Cipruszig, Antiókiáig, senkinek sem prédikálva az igét, hanem csak a zsidóknak. Tehát még ezek a szétoszlottak is tartották ezt a falat. Így olvassuk a 20. versben, voltak azonban közöttük némely ciprusi és szirénei férfiak, tehát ezek is zsidók voltak, ugye, de diaszporában születtek, odavalók voltak, és azt mondja, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek hirdetve az Úr Jézust. Tehát akik már semmi közük nem volt a zsidósághoz. Ugye ekkor Antiókia, ugye Szíria, és ez a boldogtalan ország, amiről annyit hallunk, és ekkor ugye ez egy hellén utód állam volt utoljára, mielőtt római provincia lett, tehát görögök népesítették be nagy számba, és ezért mondja, hogy szólta a görögöknek hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt ővelük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Tehát a pogányok között feltűnő gyorsasággal terjedt az evangélium, mint ahogy a cézáreai százados és a családja sem egyedül tért meg, hanem sokan körülöttük a pogányok közül. Elhatott pedig a hír őfelülük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, kiküldték azért Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig. Talán ismerős ez a Barnabás név, ugye ő volt az, amikor Pál Jeruzsálembe ment megtérése után, és először senki nem mert vele szóba állni, nem akarták elhinni, hogy tényleg változás történt. Akkor Barnabás volt az, aki maga mellé vette, meghallgatta, és miután meggyőződött, hogy itt tényleg őszinte megtérésről volt szó, akkor ő volt az, aki bevezette őt a jeruzsálemi apostolok közé és a jeruzsálemi gyülekezetbe. Azt olvassuk, hogy amikor odajutott, 23. vers, 11-23, amikor odajutott Barnabás, és látta az Isten kegyelmét, örvendezett. És intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. mert jámbor és szent élekkel és hittel teljes férfiú volt, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Tehát megint hangsúlyozza, hogy Antiókiában a pogányok között nagyon gyorsan terjedt az evangélium. Elment pedig Barnabás Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és megtalálván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Lám az isteni gondviselés, én is milyen jó szervező, ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy Isten nagyon tud szervezni, hogy pont az a Barnabás vette pártfogásába Pál apostolt Jeruzsálemben, akit aztán később ugye Antiókiába küldtek, és amikor ő ott látta, hogy mennyire szükség van igehirdetőkre, és látta, hogy itt pontosan a Pálnak a tehetségére és a buzgalmára lenne szükség, akkor ugye ő tudta, hogy a jeruzsálemi gyilkos szándékok elől Tárzusba, szülőhelyére küldték őt, és elment és megkereste, és a munkába hívta. Tehát, ha valakiben készség van, akkor a Jóisten biztos nem hagyja parlagon heverni. Pál apostolnak is rosszul esett az, hogy Jeruzsálemben ő nem tehetett tovább bizonyságot Jézusról, mert olyan volt a gyilkos harag ellene, és kellett neki az a néhány esztendő, amit jó néhány esztendő, amit közben eltöltött, készült a hivatására, sokat fejlődött lelkileg, de amikor itt volt az idő, akkor az Isten késztette Barnabást, hogy hívja el őt az evangélista, az evangélium hirdető szolgálatába. És azt olvassuk, hogy itt egy esztendőn át dolgozott Barnabás és Pál, volt bőven munkájuk, azt olvassuk, hogy tanítottak nagy sokaságot. Ugye nagyon népes város volt Antiókia, hadd tegyük hozzá, hogy a Nagy Sándor utód állama volt a Szeleukida Birodalom, és a Szeleukida Birodalomnak Antiókia volt a fővárosa. Tehát ez egy nagyon népes, fejlett város volt ebben az időben. És azt olvassuk, hogy itt nevezték először a tanítványokat, a Jézus tanítványait keresztényeknek. Most itt meg kell állnunk egy kicsit, ugye a mi magyar keresztény szavunkban a kereszt szó van. De eredetileg, ugye az görög nyelvben ez azt jelenti, hogy krisztusi. És akik más nyelven egy kicsit tudnak, azok tudják, ugye, hogy németül vagy angolul ugyanúgy azt jelenti, hogy krisztusi. És ezen az elnevezésen érdemes elgondolkodni. Felteszem egy pillanatra a kérdést, hogy mindazok, akiket keresztényeknek hívnak, ha mondjuk így hívnánk, ahogyan más nyelveken van, hogy krisztusi, akkor nagyon diszonásnak éreznénk a dolgot, ugye sok esetben, mert akik keresztényeknek neveztetnek, távolról sem mind krisztusiak. De ugye benne van az a mondani való, hogy tulajdonképpen kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztus követőnek lenni. És aki Krisztus követő, ahogy Jézus mondta, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél, és amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Tehát aki Krisztus tanítványának vallja magát, mondja, hogy kereszténynek vallja magát, annak mindinkább és egyre inkább krisztusinak kellene lennie, és ennek feltűnőnek kellene lennie a környezetében. De a másik oldalon ez egy szép program, nem? Szóval azért ebben az az ígéret is benne van, hogy amikor olyan igazán őszinte hit volt, akkor azért nevezték el őket krisztusiaknak, mert tényleg látták, hogy a környezetüktől teljesen elütt a magatartásuk. Szóval tényleg hasonlóvá lettek a mesterükhöz, és csak bíznunk kell abban, hogy lesz még olyan időszak, és erre a Bibliában ígéret is van, amikor akik Krisztus követőknek vallják magukat, azok tényleg krisztusivá lesznek, és mintha csak újra itt lenne a mester, mert annyira az ő tulajdonságai láthatók az életükön is, a magatartásukon. Aztán így olvasom tovább a 27. verstől a 30-ig. Ez idő tájban pedig mentek Jeruzsálemből Antiókiába proféták. Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabusz, megjelentette a lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, amely meg is lett Claudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy az szerint, aminek kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak, amit meg is cselekedtek, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. Ugye a proféták mentek Jeruzsálemből Antiókiába, ez azt jelenti, hogy akik a prófétaság lelki adományát kapták, ugye ez még mindig a Szentlélek kitöltésének az ideje, tehát nagyon közel voltak Istenhez, és Isten üzeneteket, kijelentéseket adott általuk, és ezek közül az egyik Agabusz egy nagy éhínséget jövendölt meg, és ez tényleg meg is történt, ahogy mondja is a Biblián Claudius császár idejében, és ez egy felkészülési lehetőséget adott nekik erre az időszakra, és már megmutatkozott az igazi szolidaritás, ami áthágta a nemzetiségi és földrajzi határokat, mert úgy látszik, különösen Júdeában volt nagyon kritikus ez az éhínség, és ezért aki mit tudott, adományokat gyűjtöttek össze, és Barnabás és Pál levitték ezt Jeruzsálembe. Tehát, hogy így mondjam, ennyire leomlott a zsidók és a pogányok közötti válaszfal, nem csak a zsidók részéről a pogányok iránt, de a pogányok részéről is a zsidók iránt, mert együtt éreztek a Júdeában lévő zsidó hittestvéreikkel, és egy gyűjtéssel igyekeztek segíteni az éhínség idején az ő nyomorúságukon. És azután megyünk tovább a 12. fejezetre. Abban az időben pedig Heródes király elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből valók közül. Hát először is tisztázzuk, hogy melyik Heródesről van szó. Ugye ez egy dinasztia, a Heródesek, és ugye a nagy Heródes, aki királyi címmel az egész Júdea, Samária, Galilea fölött uralkodott, ő meghalt, ugye nem sokkal Jézus születése után. Aztán ugye utána volt az ő fia, aki a bibliai történetben szerepel, Heródes Antipász. Ugye ő volt az, aki megölette keresztelő Jánost, ő volt az, akihez átküldte Pilátust Jézus kihallgatásra. És most itt egy újabb Heródessel találkozunk, ez a első Heródes Agrippa. És ez az első Heródes Agrippa, ő már unokája Heródesnek, és ő nagyon ügyesen lobbizott a rómaiaknál, mert persze a római fennhatóság alatt van az egész terület, és ennek az eredményeként ő nagyon jól forgolódott a római udvarban, mind nagyobb területeket kapott meg, utoljára már a Júdea is az ő fennhatóság alá került, természetesen a rómaiak alattvalójaként uralkodott a terület felett. És azt látjuk, megint fellobbant az üldözés. Ez csak ideig, óráig szunnyad, ugye az ős ellenség nem alszik, és mindig támaszt valami nehézséget. És azt olvassuk, hogy megölette pedig Jakobot, János testvérét fegyverrel. Tehát kivégeztette. Hát ez elég komoly fellobbanása, hogy az egyik apostolt, ugye aki Jézus életének tanúja volt, kivégeztette. Ugye mennyire látta ezt Jézus előre, csak így egy pillanatra fölelevenítem, hogy egyszer még Jézus életében Jakab és János, ugye ők testvérek voltak, Jakab és János édesanyja odament Jézushoz, és azt mondta, hogy majd, ha felállítod a te országodat, add, hogy ez az én két fiam a te jobb és bal kezed felől üljön. Ugye az anyai buzgalmában nem értve még igazán ezeket a dolgokat mondta, és akkor Jézus azt mondta neki, hogy feltette a kérdést, mondta a két tanítványnak, megihatjátok azt a poharat, amelyet én megiszom. És hát ők nem tudván, mit mondanak, azt mondták meg. Jézus azt mondta neki, a poharat ugyan megisszátok, de az én jobb és bal kezem felől való helyet nem az én dolgom megadni, hanem az én mennyei atyámé. És ugye ezzel arra utalt, hogy a szenvedésekben is követik őt. És valóban így van, hogy Jakab ugye mártírhalált halt, János pedig nagyon sokáig élt, legtovább az apostolok között. Őt is számüzetésbe küldték, ugye a hagyomány szerint forró olajba dobták, és ehhez hasonló dolgok történtek vele, de Isten mindig megmentette őt, és végül is ő azért késő idős korában Efézusban halt meg, de sok viszontagságon ment át. És tehát itt ezért olvastuk, megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét fegyverrel. Elképzelhetjük, mekkora szomorúságot és megdöbbenést okozott ez a gyülekezetben. És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogadja Pétert is. Ugye ez, hogy tetszik a zsidóknak, ugye a Heródes család nem zsidó származású. És már a nagy Heródeset is nagyon gyűlölték a zsidók, tehát ők időről időre igyekezték úgy megszilárdítani az uralmukat, hogy kedvükbe járjanak a zsidó lakosságnak, és hát most is ugye látta, hogy ez tetszik, és hát ugye a nagy igazi nagy hal, ugye Péter, a kiemelkedő apostol, és őt is elfogadta. Azt mondja, volt pedig kovásztalan kenyerek napjai, kit el is fogadván tömlözbe vetette, átadván őt 4-4-es katonai szakasznak, hogy őrizzék őt, húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni, vagyis a páska ünnep után, ami közvetlen ugye kapcsolatban volt a kovásztalan kenyerek ünnepével. Feltűnik, hogy miért húsvét után. Tehát a nép elé akarta vezettetni, de azért a első nagy tavaszi ünnep után. Arra lehet gondolni, hogy a nyilvános kivégzést akart produkálni, hogy megrettentse a keresztényeket, de mégsem merte, amikor a legnagyobb tömeg volt együtt. Tehát benne lehetett az a gondolat is, hogy nehogy lázadás legyen, hiszen nagyon sokan voltak a keresztények Jeruzsálemben, és a nép közül sokan, úgy olvastuk ugye, hogy kedvelték őket, és félt attól, hogy nehogy ez rosszul süljön el, ezért a nép elé akarta vezetetni, de azért nem a nagy ünnepen, de amikor a legnagyobb tömeg van ott, az ünnep után. És így olvassuk, hogy 4-4-es katonai szakasz őrizte. Hát ezt egy kicsit túlzásnak érezzük, hogy 16 katona egy ember őrizetére. Mi sejtjük azt, hogy vajon miért rendelt el ilyen szigorú őrizetet? De aki emlékszik már egy esetre, mindjárt az apostoli korszak kezdetén. Ugye egy alkalommal szintén börtönbe vetették az apostolokat, köztük Pétert, és reggel hűlt helyüket találták ott. Ugye, ők, Isten angyala kiszabadította őket, és azt mondta, menjetek, és hirdessétek a templomban a népnek az élet minden beszédét. Hiába küldtek, értük reggel, nem voltak sehol. Tehát arra lehet gondolni, hogy ez az emlék ott volt, és most abszolút be akarták biztosítani, hogy lehetetlen legyen Péter számára a szökés vagy a szöktetés, tehát 16 katona volt kirendelve ennek az egyetlen embernek az őrizetére. Így olvassuk tovább, mikor pedig Heródes őt elő akarta vezettetni, azon az éjszakán aludt Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal, és őrök őrizték az ajtó előtt a tömlöcöt. Hát itt még jobban látjuk a biztosítást, egyik kezével egy őrhöz, a másik kezével másik őrhöz volt láncolva. Ugye ez az abszolút lehetetlenség, hogy innét valaki megszökjön, vagy kimeneküljön. De nem tudom, van-e valami feltűnő abban, amit olvastunk. Bocsánat, nem tudom, az 5. verset nem kifelejtettem, mert most mégis olvasom. Péter azért őriztették a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörög Istennek ő érette. El tudjuk képzelni, hogy a gyülekezetnek milyen lelki szorongást okozott, hogy Jakab után Péter is, és hol lesz ennek az üldözési hullámnak a vége, és tudták, hogy milyen nagy szükség van is Péterre, mint aki teljesen megváltozott, bátor és határozott és élő tanúja Jézus életének, és szüntelen könyörögtek érte Istennek. És utána olvastuk ugye, hogy az előző éjszakán, mielőtt Heródes elő akarta őt vezettetni, aludt Péter két vitéz között megkötözve két lánccal, és őrök őrizték az ajtó előtt a tömlöcöt. Mit találunk különösnek ebben a versben? Azt, hogy aludt. Egyértelmű. Sokszor megírtak már ugye regényekben arról, hogy valaki mit gondol, vagy hogy érzi magát a kivégzés előtti éjszakán. De azt hiszem, ez a legritkább eset, hogy valaki mélyen alszik. De azt olvassuk, hogy Péter aludt. Sőt, a továbbiakból kiderül, hogy olyan mélyen aludt, hogy majd a további rendkívüli eseményekre se ébredt föl azonnal. Vajon milyennek a titka? Szeretnék így párhuzamot állítva fölidézni a Zsoltárokból egy igét. Ez a negyedik Zsoltárban található, kinél van Biblia, kikeresheti, tehát a negyedik Zsoltárban. A Dávid életéből talán emlékszünk arra a megrázó esetre, bocsánat, nem is a negyedikben van, hanem a harmadikban, hogy a fia Absalon fellázadt ellene. Ez is a Zsoltárnak a felirata, hogy Dávid Zsoltár a fia Absalon elől való futásakor, amikor menekülnie kellett Jeruzsálemből, és ugye Absalon maga mellé tudta állítani a 12 törzsből 10-et, az ország nagyobb részét, ugye persze ennek ugye a hátterében volt a Dávid bűne is, ennek a szomorú következménye volt ez az eset is, de Dávid bocsánatot nyert Istentől, és ő ezt tudta, és hitte, hogy Isten nem hagyja el ebben a helyzetben. És most hadd olvassam a második verstől. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a rám támadók. Sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. És Dávid mégis hogy gondolkozott magában? Noha ez volt a külső helyzet, és mások is így látták. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem. Dicsőségem az, aki felmagasztalja az én fejemet. Fennszóval kiállték az Úrhoz, és meghallgatott engem az ő szentsége hegyéről. Milyen érdekes, azt mondja, ő imádkozott, hangos szóval imádkozott, és elnyerte azt a bizonyosságot, hogy meghallgatott engem. És mi volt ennek a következménye? Azt írja, én lefekszem és elalszom. Felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Eddig olvasom csak, nem? Képesek lennénk erre, hogy lefeküdni és rögtön elaludni egy táborban, egy sátorban, miközben sok ezernyi nép állt fel ellenünk. De azt mondja, miután ő fennhangon imádkozott Istenhez, és elnyerte a bizonyosságot, hogy meghallgatta őt, ő azt mondta, az Úr az én pajzsom, és azt mondja, most lefekszem, elalszom, és tudom, hogy felébredek, mert az Úr támogat engem, és nem félek többé a sok ezernyi néptől, amely körös körül felállott ellenem. Ugye van egy másik Zsoltár, ahol Dávid azt mondja, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Egyszer valaki ezt így fogalmazta meg, hogy akármennyi ellensége lehet valakinek, ha Isten vele van, Isten mindenkor a többség. Ezt érdemes megjegyezni, Isten mindenkor a többség. Mindegy, hogy hányan és kik vannak ellene, és milyen hatalmasok. Ha Isten vele van, akkor Isten mindenkor a többség. Na hát Péter is bizonyára Istenre bízta magát, életre, halálra legyen, amint Isten megengedi. Ő elrendezte a dolgait, feltételezem Istennel, hitte, hogy bocsánatot nyert, hitte, hogy Krisztus feltámasztja és üdvözíti, és letette a gondjait, és mélyen aludt, amikor tudva tudta, hogy másnap akarják őt kivégezni. És olvassuk tovább itt a 12. fejezetben, így olvassuk, 7. verstől, és íme az Úrnak angyala eljött, és világosság fény lett a tömlöcben, és meglökvén Péter oldalát felköltötte őt mondván, kelj föl hamar, és leestek a láncok kezéről. És mondta néki az angyal, övezd fel magadat, köst fel saruidat, és úgy cselekedett, és mondta néki, vedd rád felső ruhádat, és kövess engem. És kimentvén követte őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát. Mikor pedig átmentek az első őrsön és a másodikon, jutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz, amely magától megnyílt előttük, és kimentvén az utcán előre mentek, és azonnal eltávozott az angyal őtőle. És Péter magához térve mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásától. Ugye, különleges leírás, nem? Abból láthatjuk, hogy Péter milyen mélyen aludt, hogy a nagy fényességre se ébredt föl, mert az angyalnak kellett meglökni az oldalát. És ugye, ahogy a végén olvastuk is, hogy hogy ő fel se fogta, hogy mi történik ott akkor, ugye a mély álomból ébredve, valamennyire az derengett, talán látomást lát, és csak automatikusan engedelmeskedett az angyalnak, aki mondta, hogy kelj föl hamar, aztán azonnal leestek a láncok a kezéről, és övezd fel magadat, köst fel sarudat, és aztán vedd rád felső ruhádat, és kövess engem. És ugye láthatjuk azt, hogy mennyire áll az, amit a Szentírás tanít, hogy az Isten angyalai magasabb rendű teremtményei Istennek, mint mi emberek, és Istennek minden lehetséges, és ha az ő angyalai ezzel a hatalommal fölruházza, amit Isten szükségesnek lát, akkor Isten angyalai rendkívüli dolgokat tudnak tenni. Nem akadály az, hogy a láncok ott vannak, egy pillanat alatt leesnek a kezükről, az ajtó nagy vaskapu, a börtön nagy vaskapuja is magától nyílik, feltehetően, hogy minden zajtalanul történt. Az őrök a világon semmit nem vettek észre. És ugyanúgy, mint ahogy előzőleg is, még a korábbi időkben, az őrök ott voltak a helyükön, nem láttak, nem tudtak semmit, de reggel az apostolok nem voltak a börtönben, amikor Isten angyala kivitte őket. Megkérdezem, fontos az, hogy mi tudjuk, hogy ilyen természet feletti hatalommal rendelkező lények állandóan közlekednek mennyi és föld között. Ugye Jézus azt mondta, hogy Isten angyalai fel és alá járnak, és azt mondta, hogy ezek mindig látják az én mennyei atyám arcáját. Ugye mondta a kisgyerekekkel kapcsolatban, az ő angyalaik mindig látják az én mennyei atyám arcát, és az Isten rendeletének a szavára bármit megtehetnek. Ez egy óriási vigasztalás, tehát nem vagyunk mi itt kiszolgáltatva, ha igazán bízunk Istenben, merünk bízni az ígéreteiben, és kérjük az ő segítségét a legkritikusabb és legveszélyeztetettebb helyzetekben, ő ilyen természet feletti segítségben tud részesíteni. Ugye ennek az isteni teremtő hatalom a magyarázata. Ugye mondja is a Biblia, hogy Istennek minden lehetséges. Egy alkalom, amikor Jeremiás próféta, bármennyire hívő ember volt, próféta volt, valamit képtelenségnek tartott, akkor az Isten szeliden figyelmeztette, én az Úr Istene vagyok minden testnek. Van valami lehetetlen nékem? Semmi. Semmi nem lehetetlen az Istennek. Minden fizikai törvény alkotója azokat egyedülálló módon tudja alkalmazni. Az, akinek a szavára bármi megtörtént, szólt és meglett, parancsolt és előállott, ugyanúgy meg tud bármit valósítani. És ahogy kiértek, ugye Péter ott a hűvös levegőn, mert azt mondja, az angyal azonnal távozott, ugye ez is jellemző, Isten angyalai elvégzik a rendelt feladatukat, de nem mutogatják magukat, hogy így mondjam, láthatóan, nem folynak bele láthatóan a földi eseményekbe. Olykor egy rövid időre ember láthatja őket, de aztán, ahogy elvégezték a feladatukat, az angyal eltűnik. Itt is azt olvassuk, azonnal eltávozik tőle az angyal, és akkor Péter az éjszakai hűvösben rádöbben. Hát ez valóság. És azt mondja, hogy most tudom igazán. Hát ez most már tény, hogy Isten elküldte az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók egész várakozásából. Milyen boldogság lehetett ez, vagy milyen hihetetlen megtiszteltetésnek érezte ezt, hogy Isten én értem elküldte az ő angyalát, és megszabadított engem. Ez valami, fel se tudjuk fogni, hogy micsoda tapasztalat volt ez Péter részére. És akkor így olvassuk tovább, és miután megértette, ugye ezt, hogy valóban ez történt, elment Máriának, a János anyjának házához, aki Márknak neveztetik, ugye a Márk evangélistáról van szó, az ő édesanyja házáról, ahol sokan voltak egybegyűlve és könyörögtek. Az előbb olvastuk, hogy a gyülekezet szüntelen könyörgött Péterért. Ezen az éjszakán ők aludtak. Ők nem aludtak. Péter letette a maga sorsát Isten kezébe, de a gyülekezet késztetve érezte magát, hogy ne haludjanak azon az éjszakán, hanem állandóan könyörögjenek érte. Péter ugye nyilván tudta, hogy hol szoktak összejönni, és oda ment. És mikor Péter zörgetett a tornász ajtaján, egy Rodé nevű szolgálólány ment oda, hogy hallgatózzék. és megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitotta meg a kaput, hanem befutván hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig mondták neki, elment az eszed. Ő azonban erősítette, hogy úgy van. Azok mondták, az ő angyala az. Megkérdezem, életszerű ez a jelenet? Ugye, nagyon, tehát nem úgy volt, hogy Péter most már aztán oda könnyen bejut, és akkor lelkendezve örülnek neki, hanem ez megint jól mutatja, hogy mi sokszor imádkozunk valamiért, de nem hiszük komolyan, hogy az Isten beteljesíti, és hogy az Istennek bármi lehet. Hát így voltak ők is, komolyan vették az imádságot, de nem merték elhinni, hogy hát ugye az emberi lehetetlenségre gondoltak. Egyik oldalon hittek, mert nem adták föl az imádságot, úgy gondolták, hát mégiscsak imádkoznak, utolsó percig imádkoznak, de a másik oldalon nem tudták valóságnak venni azt, hogy ilyen történhet, hogy hát innét ki lehet még Pétert szabadítani. Úgyhogy ez a szolgáló lány, ugye, akinek szintén hihetetlennek tartott, hát Péter, hát a hang, megismerte ugye a hangját, de hogy ő lenne, hát az lehetetlen, egyrészt, de másrészt meg hát annyira megörült, hogy nem is nyitotta ki az ajtót, hanem rohanva ment vissza a többiekhez, és el tudjuk képzelni, hogy karját széttárva kiállt. Péter van az ajtóban. Hát, és nézzük meg, hogy milyen nehezen hittek. Eszünkbe jut, így volt Jézus feltámadásánál is. Ennek se hitték, annak se hitték. Most is azt mondták először neki, hogy elment az eszed. Aztán, mikor ő erősítette, hogy de Péter hangja, biztos, hogy Péter hangja, akkor még mindig azt mondták, hát az ő angyala. Valami ilyesmire gondoltak, hogy talán annak szól az ő hangján, vagy valamilyen furcsa dolog jutott eszükbe. Annak egyébként bizonysága, hogy ők is hitték, hogy mindenkinek személyes angyala van. És akkor így olvassuk tovább, mikor Péter pedig szüntelen zörget, hogy megjegyezhetjük érdekességnek, hogy könnyebb volt kijönni a börtönből az angyal segítségével, bejutni az övéhez. Mert kitartóan kellett zörgetni, míg végre kinyitották, és így olvassuk tovább, meglátták őt, és elálmélkodtak. Tehát a döbbenettől nem tudtak először szóhoz jutni. Miután pedig kezével hallgatást intett nekik, ugye el tudjuk képzelni, hogy vigyázni kellett a csendre, ugye mindnyájan félelemben voltak az üldözés miatt, ezért is nem volt zárva az ajtó is, ahol voltak meg minden, és azt mondja, hallgatást intett a kezével, és elbeszélte nekik, mi módon hozta ki őt az úr a tömlőcből. És mondta, adjátok tudtára ezeket Jakabnak, ez már nem az a Jakab, akit kivégeztek, hanem az úr testvére Jakab, egy másik jeruzsálemi apostol, és az atyafiaknak. Tehát ez egy csoportja volt, ugye a jeruzsálemi keresztényeknek, mások máshol voltak, és ők is nyilván imádkoztak. Megbízta őket, hogy ezt a hírt gyorsan adják tudtukra, és kimenvén elment más helyre. Ugye ez is mutatja, hogy még azért kellett itt óvatosnak lenni, nem egy ilyen ismert gyülekezési helyén nem maradhatott a keresztényeknek, valami más helyre távozott. Hát azt hiszem, hogy ez egy tényleg különleges történet, és ki tudja, melyikünk kerül az életbe, még nagyon kritikus helyzetbe, adja a Jóisten, hogy ne legyen ilyen tapasztalatunk, de senki nem tudja, hogy az élet mit hoz. De talán jó, ha ez eszünkbe jut, hogy Istennek semmi nem lehetetlen. A legképtelenebb, legreménytelenebb helyzetből is adhat szabadulást, a másik pedig, amire gondoljunk, hogy az imádság nem hiába való. El lehet gondolkodni azon, hogy ez akkor is megtörtént volna, ha a gyülekezet nem imádkozik. Én erre nem tudok feleletet adni, de van egy nagyon érdekes ige Dániel könyve 10. fejezetében, hogy neki is megjelenik Isten angyala, és mondja, hogy küzdött a perzsa fejedelem jó irányba befolyásolásáért, és azt mondja neki, hogy én a te beszédeid miatt jöttem, a te imádságod miatt jöttem, és 21 napja küzdök a perzsa fejedelemmel. Ezt a nagyon egyszerű mondatot írta le valaki, imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. Próbáljuk ezt az egyszerű mondatot megjegyezni. Imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. Aztán még egy másik mondatot is idézek, ez is egy nagyon szép és igaz mondat. A hívő ember imádsága megmozdítja azt a kart, amely a világmendenséget mozgatja. Ez is szép mondás, nem? A hívő ember imádsága megmozgatja azt a kart, amelyik a világ mindenséget mozgatja. Tehát ezek nagyon, nagyon elgondolkoztatóak, és ez a történet illusztrációja ennek. Míg olvassuk el a 18. verstől, mikor pedig megvirradt, nem csekély háborúság támadta vitézek között, hogy mi történt Péterrel. Heródes pedig, amikor előkérte őt, és nem találta, kivallatván az őröket, parancsolta, hogy kivégeztessenek. Borzasztó, kegyetlen és igazságtalan intézkedés volt. Szeretnék egy kérdést feltenni. Mit gondolunk, Heródes nem lehetett tudatában annak, hogy itt csak természetfeletti hatalom működhetett? Hát ha józan esze volt, másra nem gondolhatott. Ő maga rendelt el egy olyan erős őrizetet, ugye katonáknak ez az őrködés, hát az ugye abszolút főben járóan kötelező feladat, és itt 16 katonáról volt szó, tehát azt mondhatjuk, hogy a lehető legigazságtalanabb volt ez a parancsa, és a Jóisten tudja, hogy az utolsó ítéletkor hogyan kompenzálja ezt, vagy miképpen, és mondhatjuk, hogy Isten elleni lázadás. Ugye, dühében ezt tette velük, és így akarta tagadni azt, hogy itt természetfeletti közbelépés történt, pedig tudta, hogy nem történhetett más. Péter másképpen nem kerülhetett ki a börtönből. Mégis nem akarta elismerni a természetfeletti isteni közbelépést, és ezért a katonákat büntette meg a legszigorúbban, hogy mulasztást követtek el. És azután olvassuk tovább a történetet, mert ezzel nem zárul le. Ez valahogy túl sok volt, hogy kezdett kegyetlenkedni a keresztény gyülekezetből, meg a Jakabot kivégeztette, hogy ugyanak azt akarta Péter, aztán ezt tette ezekkel a szerencsétlen katonákkal, és utána így olvassuk a 20. verstől. Heródes pedig ellenséges indulattal volt a tírusziak és a szídoniak iránt, ugye ez már Palesztina határvidéke, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és a Blastust, a király kamarását megnyervén békességet kértek, mivel hogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetik vala. Tehát történt, hogy a Tírus és Szídon nem egy mezőgazdasági terület, kereskedő városok voltak, és azt mondja, hogy hát ugye innét szedték az élelmüket, és hát ugye akkor is volt ilyen közben járót, kerestek a király kamarását, és hát megbékéltek Agrippával, Heródes Agrippával, és ennek a következtében történt még egy ünnepség. Egy kitűzött napon pedig Heródes király királyi ruhájába felöltözve és székébe ülve nyilvánosan szólt hozzájuk. A nép pedig felkiáltott: Isten szava ez, és nem emberé. És azonnal megvelte őt az Úrnak angyala. Isten angyala olykor büntetést is végrehajthat. Azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget, és persze az összes többi előbbiért, és a férgektől megemésztetvén meghalt. És nem véletlen, hogy hozzáteszi, az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. De mielőtt erről még egy kicsit többet szólnánk, egy nagyon érdekes dokumentumból szeretnék olvasni. Péter történetének nincs korabeli forrása az apostolok cselekedetein kívül, de Heródes haláláról Josephus Flavius, a zsidó történeti író is ír, ugye, aki egy ekkor még fiatal ember kellett, hogy legyen, vagy még csak gyerek, de minden esetre a rögtön ezutáni nemzedék az ő férfi kora, a 70-ben, Jeruzsálem 70-ben történt pusztulásának már ugye szemtanúja. És hadd olvassam, hogy ő a Zsidók története című művében mit ír Agrippa haláláról. Azt mondja, Agrippa már 3 éve uralkodott egész Júdeán, mikor egyszer Kajszareába ment, az Cézária, amelynek régebben Straton tornya volt a neve. Ott a császár tiszteletére játékokat rendezett, mert értesült róla, hogy éppen ünnepet tartanak a császár üdvéért. Ugye a római kori állapotok egy ilyen vazallusnak fontos volt, hogy a császár kultuszát azt ápolja, és hát ezt tette. Az ünnepségekre az egész tartományból rengeteg tekintélyes és magasrangú ember sereglett össze. Az ünnepség második napján Agrippa már korán reggel a színházba ment, csodálatos művészettel szőtt színezüst ruhában. Észreveszünk valami egyezést a bibliai leírással? Nézzük csak. Azt olvastuk, hogy a kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve. Ezt írja Josephus Flavius, hogy színházban csodálatos művészettel szőtt színezüst ruhában. A felkelő nap sugaraiban káprázatos fényben csillant meg az ezüst, és úgy elvakított mindenkit, hogy kénytelenek voltak félelemtől borzongva elfordulni. A hízelgők hamarosan mindenfelől lelkes kiáltásokkal köszöntötték, Istennek nevezték, és kérte, hogy árassza rájuk kegyét, hiszen ha eddig emberként tisztelték a jövőben, embernél magasabb lényként kívánják imádni. És hozzáteszi, a király ezt egészen természetesnek találta. Nézzük csak meg a bibliai leírással megint a párhuzamot. Azt olvassuk, nyilvánosan szólt a néphez, a nép pedig felkiáltott, Isten szava ez, és nem emberé. Mennyire pontosan egyezik a bibliai leírás és Josephus Flavius leírása. Aztán olvassuk tovább. Aztán azt olvassuk, nyomban szörnyű fájdalom kezdte kínozni gyomrát, és már kezdettől fogva irtózatosan meggyötörte. Ekkor felugrott, és így szólt, ímé a te istenetek, most kénytelen kelletlen meghalok. Még beszélt, amikor már is elviselhetetlenné fokozódtak fájdalmai, de hát gyorsan visszavitték palotájába, és hamarosan mindenfelé híre futott, hogy a király haldoklik. Még 5 napig szenvedte a kínokat belső részeiben, míg végre meghalt. Életének 54. uralkodásának 7. évében. Azért mondja, hogy 7., mert Júdea felett 3 éve uralkodott, de más részek fölött már korábban is. De hát nézzük megint a párhuzamot a bibliai történettel. Azt olvassuk, azonnal megverte őt Istennek angyala, ahogy elhangzott ez az isteni dicsőítés, és ezt egészen természetesnek vette, és aztán azt mondja, hogy meghalt. És nem véletlen, hogy utána így folytatja, az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. El tudjuk képzelni, hogy az emberek összerakták ezt a kettőt a fejükben. Péter kiszabadult, az üldözője Heródes pedig ilyen feltűnő és döbbenetes módon, ahogy az Isten káromlásnak a csúcspontján meghalt, és rettenetes 5 napi kínok után meghalt, 54 éves korában. Tehát tudták, hogy a katonákkal elkövetett kegyetlenséget, mindent, tehát nem összefüggés nélküli az, hogy azt mondja, hogy az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. Tehát ezek a történések az embereknek a figyelmét még inkább a Krisztus gyülekezete, a keresztények bizonyságtétele felé fordították. És utána csak ennyit olvasunk a 25. versben, Barnabás és Saulus pedig visszatértek Jeruzsálemből, betöltvén szolgáltukat, hogy átadták az adományokat, maguk mellé vették Jánost is, akiknek mellékneve Márk, és visszamentek a pogány területekre. Hát eddig olvastuk, és végére értünk a mai témánknak. Kinek volna akár kérdése, akár hozzászólása, gondolata? Tessék!
Én Heródes haláláról szeretnék, mert amit felolvastál, hogy a része, az ellentétes ezzel, mert itt nem azt írja.
Mit ír?
Itt azt írja, hogy a nép pedig felkiáltja Isten szava, és ez nem emberi, ez a 22-es, a 23-as. És azonnal megveri őt az Úrnak angyala azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget, és a férjektől megemészten meghalak.
De ez nem azt jelenti, ugye azt nem részletező, hogy nem ott rögtön meghal, csak hogy azonnal megverte az Isten angyala, és utána csak mondja, hogy meghal, de nem részletezi azt, hogy még 5 nap múlva halt meg. Szóval a bibliai tömörítés az gyakori. De az egyezések döntőek, ugye, hogy királyi ruhába, hogy különleges ruhába, hogy amikor felkiáltottak, hogy Istenként tisztelik, akkor hirtelen, azonnal érte őt a csapás és a betegség nyilvánosság előtt. Ez teljesen egyezik. És aztán ugye ott a Biblia leírás mindig tömörít, nem részletezi, hogy még 5 napig szenvedett, és aztán halt meg. Tessék, kinek volna még bármilyen kérdése, vagy gondolata? Igen. Igen. Na hát Józsefus Fláviusszal kapcsolatban vannak olyan, ha történészek között vannak különböző vélemények, az biztos, hogy sokszor legendás elemeket is belesző. De amikor ennyire egyezik az evangéliumi leírás, és például az ő leírása, akkor biztos, hogy nem legendáról van szó. Itt is belesző különben még egy ilyen részletet, amit én nem olvastam, szóval előfordulnak ilyenek. Ugye Józsefus Flavius leírásán például nem olvastam ezt a kis részletet. Azt írja, és nem tehát azt mondja, a király ezt egészen természetesnek találta, hogy Isten itt, és nem utasította vissza Isten káromló hízelkedéseiket. Mikor azonban kisvártatva felpillantott, látta, hogy feje fölött valami kötélen bagoly ül, és rögtön felismerte, hogy ez rosszat jelent. Mert a madár valamikor szerencséjének, most pedig közeli halálának hírnöke volt. Na, ilyen bemondásai akadnak Józsefus Flaviusnak, ami lehetett későbbi legenda, de mégis abban általában megegyeznek a történészek, hogy a tényszerűségekben igaza van. A tényszerűségek azok megfelelnek a valóságnak, csak ugye ez már nem történészi stílus, hogy olykor ilyeneket ugye belevon korabeli íróként, de ugye főleg a már az ő korához egészen közel, vagy a korabeli történelemnél ő teljesen megbízható. Ugye például a zsidó háború művét is abszolút tényszerű leírásnak tartják a történészek is. Hát mondjuk úgy, hogy ő nem volt keresztény, tehát ő nem vallásos irodalmat írt, hanem történetet. Ilyen szempontból igen, mert ő előtte tulajdonképpen a szent történelem volt, amit hát ihletett szerzők írtak hitbeli szempontból. Ő soha nem lett keresztény, tehát ugye ő zsidó maradt, és mint említettem azt hiszem korábban, hogy a zsidó-római háborúban ő is a felkelők között volt, de aztán átállt a rómaiakhoz, és egész életében ugye így a zsidók védelmezője próbált lenni, mint egy az árulását ezzel kompenzálandó, és hát olyan műveket írt, hogy a római civilizáción nevelkedett rétegeknek a zsidók vallását, szokásait, stb. Magyarázza. Tehát igyekezett a népe védelmezője lenni ilyen módon, de tényszerűen ő átállt a rómaiak oldalára a zsidó-római háború során. Hát gondolom elveszettnek látta az ügyet, vagy fogalmam sincs, ugye a részleteket nem tudom, de valószínűleg azt látta, hogy ez egy elveszett háború, nincsen értelme, és átállt a rómaiakhoz. Nem azt jelenti, hogy harcolt a nép ellen, de szóval átállt, kilépett. Tessék? Hát inkább ezután, igen. Szóval Józsefus Fláviusnak azért hiteles történeti dokumentum értéke van általános történészi vélemény szerint, leszámítva ezeket az itt tött beleszőtt legendás megjegyzéseket, amivel körülbelül minden ókori írónál szinte találkozni lehet. Igen, hát Plinius inkább a levelei dokumentálják, igen. Igen, igen. Tessék, Gabik, ha még mondani. Igen. Hát én olyan részleteket erről mondani nem tudok, de megígérem, hogy a következő alkalomra, amennyire csak tudok, utána nézek. Részleteket nem tudnék erről mondani, de otthon van egy ilyen hatalmas angol nyelvű kötet, Józsefus Flavius összes művei. Abban gondolom biztos utána tudok nézni részletesebben, hogy magáról Józsefus személyéről mit írnak, vagy mit lehet tudni.
Egy népnek a történetét,
No, hát azért azt értékelték. Azért persze, ezt már Rómában készültek, ő ezeket értékelték, persze. Értékelték. Hát azért ugye a görög... De később igen, később igen, később igen, később igen, később igen. Hát ugye onnét a zsidó-római háború után zsidó lakosság nem maradt, vagy elszórtan is minimális. Szóval azt onnét eltüntették. Úgyhogy. De majd utána nézek, ha még valami több információval tudok szolgálni Józsefusról. Tessék, kinek van még más kérdése? Talán érdemes lenne egy kicsit az Isten angyalairól gondolkodnunk, nem? Mert hiszen ennek a, meg az imádság, ugye? Ez a két dolog áll ennek a történetnek a középpontjában. Az imádságnak a hatékonysága, és a másik oldalon pedig az Isten angyalainak a hatalmas szabadító munkája. Van-e valaki, akinek lenne valami kérdése, vagy mondani való, hogy tessék? Igen, igen. Az előző, az itt van, mindjárt megmondom, az apostolok cselekedetei. Igen, nem egyedül volt akkor.
De a módszer az ugyanaz, csak...
Igen, igen, de olvassuk el egy példát, talán mindenkinek hasznos, hogy lássuk. Így olvassuk. Egy pillanat, mindjárt mondom, hogy hol. Nem a negyedik, ez egy másik lesz. Ötödik. Már valaki előbb megtalálta. Ötödik fejezetben, igen, így olvasom. Azt olvassuk a 17. verstől, de felkelvén a főpap, s mindakik vele voltak, azaz a szadduceusok felekezete, beteltek irítséggel, és rávetették kezüket az apostolokra, és közönséges tömlőcbe tették őket. Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitotta a tömlőc ajtaját, és kihozván őket, ezt mondta, menjetek, és felállván hirdessétek a templomban a népnek, az életnek minden beszédét. És aztán még később így olvastuk, hogy közben összegyűl a főtanács, és a 22. vers, mikor azonban a poroszlók odamentek, nem találták őket a tömlöcben, visszatérvén tehát megjelentették, mondván, a tömlöcöt ugyan nagy erősen bezárva találtuk, és az őröket kívül az ajtó előtt állva, amikor azonban kinyitottuk, ott benn senkit sem találtunk. Amikor pedig hallották a szavakat a pap és a templom felügyelője és a főpapok, zavarban voltak azok miatt, mi lehet ez. Eljövén pedig valaki hírül adta nékik, mondván, imé ama férfiak, akiket a tömlőzbe vetettetek, a templomban állnak és tanítják a népet. Tehát nagyon nagy a hasonlóság, ugye akkor is ott voltak az őrök, nagy erősen bezárva, és az Isten angyala kihozta őket, és azt mondta, menjetek, hirdessétek a templomban. Igen. Igen, igen. Igen, így van. Igen, mondja, csak hangosabb egy picit. Hát, ha elmondható, szívesen meghallgatjuk.
Mindenhol nézelőttem, még nem elérkeztem az autóhoz, mert az autóról volt szó, hogy egy papírt elhagyott ez a forgalmi engedélyt. És én láthatatlanban és imádkozva magamban mentem, és egy csomó órát ezzel töltöttem el ma, és én annyira bíztam abban, hogy valahol meg fogom találni. És én teljes nyugalommal mentem, és mondtam, nem tudom hol, de úgy érzem, hogy meg lesz. És én kértem a Jóistent, hogy segítsen ebben, mert jó, ez csak egy papír, de annak a valakinek ez nagyon fontos. És és ott volt. Tehát én ezt nagyon sokszor megtapasztalom.
Hogy szóval megtaláltad.
Megtaláltam, és a munkahelyen ugyanígy voltam nagyon sokszor, hogy kifáradva, megkeseredve, nem találom, fontos, hol van. És akkor eljött, hogy ideges lettem volna, leültem, és így elkezdtem kérni, hogy hát Istenem, te biztos figyeltél, mert hogy én nem, az biztos. Kihagytam. És én ezt lehet, hogy meseszerű, mert én is úgy vagyok sokszor, hogy nem, már nem tudom néha elhinni, és mégis el kell hinnem, mert sorozatosan az napi, mindennapi apró cseprő, kisebb, nagyobb, fontosabb dolgoknál valahogy megkaptam, hogy úgy érzem, hogy a másikat tudok segíteni, közreműködni, és jó, bocsánat, ezt nem tudtam most elhallgatni, nem.
Hát nagyon köszönjük, nem? Hát egy forgalmi engedélyt megtalálni, amit valaki elhagyott utcán, vagy hol találtad meg, vagy?
Végül benne volt a kocsiban, csak ő annyira nem tudta, hogy ki kapta, hova rakta, és teljesen ideges volt, és taklakott, és pénzzel dolgozik egy munkahelyen, és nem hiányzik, hogy abból egy még nagyobb baj legyen, és egy üdöntött utált, és én egy ilyen teljesítettem.
Hát ez volt, hogy a nyugalommal kerested, igen. Igen.
Másokkal kapcsolatban, magammal kapcsolatban, nagyon kicsi dolgokban, és ez a talán a hittel való kérés, vagy a bizalom abban, hogy segítség van, és hogy vigyáznak rám.
Igen. Hát nagyon köszönjük, hogy elmondtad. Ez egy óriási biztonság, mikor az ember tudja, hogy lehet így imádkozni, ezt Dávid zsoltáraiba sokszor találjuk, hogy így fohászkodik fel, Uram, rendelkezzél megtartásom felől. Na most, ha már te ezt elmesélted, én is egy ilyen kis pici dolgot, nem hiszem, hogy ezt itt elmeséltem valamikor régebben, az egy ilyen megtalálás, hogy hát sok évvel ezelőtt volt, Zugligetből taxival mentem, mert valahova nagyon kellett sietni a déli pályaudvarig, ott valamit vásárolnom kellett, mert aztán menni tovább, és mikor én a hátsó ülésen ültem a taxiban, akkor még ugye nem volt ilyen pokoli drága taxi, és nagy sietségbe ki tudtam segíteni magam bele, és akkor, mikor mentem egy üzletbe, hogy megvegyem, mert azzal kell, utána kellett mennem látogatni valahova, és ahhoz kellett vennem valamit, és mikor fizetni akartam, akkor vettem észre, hogy nincs meg a pénztárcám. És hát azonnal fölmerült bennem, hogy csak is, amikor fizettem a taxisnak, ott ültem a hátsó ülésen, és magam mellé letehettem, és ott felejtettem. Hát ebben persze mondjuk 6000 forint volt, még arra is emlékszem, az nekem akkor nagyon nagy pénz volt, hát ugye évekkel ezelőtt azért az valami volt, de nem az volt még csak a legnagyobb gondom, hanem az összes igazolványom benne volt, és hát akkor is már nagyon időszegény voltam, és az a gondolat, hogy ennek az utánajárás mennyi ideig tart, hogy hát a rémület fogott el, és hát én is így felsóhajtottam a Jóistennek, hogy mondom, hát drága Jóistenem, te látod, hogy soha nem tudom utolérni magamat, tehát ennél nagyobb csapás engem nem érhet, hogy most még ez jöjjön, és hát kérlek, segíts meg, de el sem tudtam képzelni, hogy hogyan is. Nem is tudom megmagyarázni, hogy miért mentem vissza a taxiállomás felé. Hát ugye tiszta őrült gondolat, hát ez a taxis régen elment. Ha becsületes, akkor majd beadja a találtárgyak osztályán, és én hát igyekezzek utána nézni a találtárgyak osztályán, de csak így fohászkodva, ilyen, én nem is tudom, nem is gondolkoztam, mert hát amennyi idő eltelt, míg én bementem egy üzletbe, míg megtaláltam, amit keresek, már fizetni akartam. És mégis mentem vissza a taxiállomás felé, és tessék elképzelni, hogy ahogy odaérek a taxiállomásra, jön be egy taxis, abból lóg ki egy kar, és lengeti az én igazolványomat. Az a taxis visszajött. Na az, hogy én még ösztönösen értelmetlen oda vizek hagyján, de hogy az a taxisnak mi jutott eszébe, hogy visszajöjjön oda, hát az leteszi a találtárgyak, kész, befejezte. És honnét gondolta, hogy én ott vagyok? Hát én elmentem onnét. Ez tiszta megmagyarázhatatlan, És az időzítés, hogy én pont akkor érek oda, ő pont akkor ér oda, és azonnal visszakaptam a tárcámat. Szóval a Jóisten tényleg a hétköznapnak ebben a nagyon pici, nagyon semmi dolgaiban is segít, vagy eszembe jut egy másik eset, ez is egy olyan pici dolog, ugye nálam van egy árva kislány most már évek óta, 4 éve, és ugye igen, nekem soha nincsen időm, és hát ugye őnek valami orvosi vizsgálatra kellett volna menni, ugye a Budaörsön a gyomrával, és ugye ő, mikor hozzám került, a világon soha az életbe semmit nem intézett, totális önnél, az aljába életkora meg lenne hozzá, hogy mindenhova kísérni kell, és hát ugye megkaptuk Magdikától a beutalót, és hát pont akkor semmilyen autó nem állt rendelkezésem, de kinéztem egy autóbuszt, és kiszámítottam, hogy azzal szépen mi elmegyünk, és ugye ki tudtam végre szakítani időt, hogy elkísérem őt. Hát erre mi történik? Össze-vissza keresem ott a papírjaim között az asztalon a beutalót, és nem találom. Hát ugye kattog az agyam, hogy mi a csodát lehet csinálni. Hát az, ugye időpontra vagyunk bejelentve, hát az nem fér bele, hogy mi ott leszállunk, akkor keressük Magdikát, vagy megtaláljuk, vagy nem. Még egy beutalót kérni, akkor még oda visszamenni. Hát szóval ezt lebonyolíthatatlan. És akkor olyan félhangosan panaszkodtam, hogy drága Jóisten, látod, mennyire nincs időm, és ezt a gyereket nem akarom, hogy megint egy csalódás érje, megint egy rossz érzése legyen, hogy én most se vagyok képes elmenni vele, meg hát neki ez fontos most, és hát most mit csináljak? És akkor aztán azt mondtam, mindegy, elindulunk, eljutunk a busztal, ameddig eljutunk, most már én nem is tudom, hogy lesz, de induljunk el legalább. Ez az igyekezet részünkről meglegyen, és képzeljük el, hogy amikor megyünk kifelé, akkor még ott, ahogy a mi kiskapunkon jövünk ki, jön föl a szomszédasszonyom, az Esztike, és azt mondja, hogy hova mentek? Egyébként nem is emlékszem, hogy ezen kívül egyetlen esetben vele összefutottam volna vele, amikor valahova megyek, hogy hova mentek? Mondom, hogy hova? Azt mondja, üljetek be! És azt mondja, én most korábban indultam a munkahelyemre, elmagyaráztam neki, hogy nincs beutalónk. Aztán leviszlek titeket a Magdikához, megszerezzük a beutalót, és még utána fölviszlek a rendelőintézetbe. De olyan, tényleg olyan hihetetlen volt, hogy pillanatok alatt, hogy azt mondja sokszor a Zsoltáros, hogy értsd meg, Uram, az én sóhajtásomat. És még arra is a Jóisten cselekszik. Tessék, kinek van? Tessék, mondja, Demese.
Csak azért hiszem, hogy Zsani említette itt az alapot történetben, amikor Péter az alapot előtt, és nem hitték el, hogy ő lehet talán az angyala is, hogy Zsani az előbb azt mondta, hogy mert akkoriban még azt gondoltak, hogy azt hitték, vagy abban hittek, hogy mindenkinek van egy személyes angyala is, hogy nem tudom, hogy a Biblia beszél erről valahol, de léteznek őrangyalok, vagy hogy vannak nekünk jó.
Igen. Remélem, nem úgy mondtam, akkor csak nyelvbotlás volt, hogy akkoriban azt hitték, szóval akkoriban is hitték, dokumentuma annak, hogy akkoriban is hitték, de ezt a Biblia valóban utal erre, egyetlen egy igehely a támpont ehhez, amikor Jézus a kisgyermekekről azt mondta, ugye amikor a anyák odavitték a gyermekeiket, hogy Jézus áldja meg őket, és akkor a tanítványok ugye úgy gondolták, hogy ilyen kicsiséggel nem kéne a mestert zavarni, és elküldték őket, akkor Jézus szigorúan rájuk szólt, és azt mondta, hogy ne tiltsátok el ezeket a gyermekeket, mert az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Tehát ebből arra következtethetünk, hogy személyes angyaluk van, és ez a részlet a Péter szabadulása történetében azt mondja, hogy az ős keresztény gyülekezet is így hitte, és így tudta, hogy minden embernek személyes angyala van. Ugye nyilván nincs annak értelme, hogy csak a gyerekeknek van, és utána nincs. Ugye néha szoktak, így vidéken van ilyen kép, hogy megy át a hídon egy kisgyerek, és akkor fölötte egy angyal, de hát ugye a Jóisten nem úgy látja, hogy csak a gyerekeket fenyegeti veszély. Nyilván különleges figyelme van a kiszolgáltatott gyerekekre, de a felnőtteket is rengeteg veszély fenyegeti. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ezt komolyan vehetjük, hogy van minden embernek személyes angyala, aki láthatatlanul kíséri az életét. Erre van egy utalás például a Prédikátor könyvében is, amikor azt mondja, vigyázz, ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett, hogy Isten fel ne háborodjék a te beszédeden. Mintha ezzel azt mondaná, hogy te mindig tanú előtt beszélsz. Mert mindig van tanúja annak, amit teszel, és amit mondasz. Vigyázz, ne mondd az angyal előtt. Ugye ezzel figyelmeztet arra, hogy mindig van láthatatlan tanúja, és láthatatlan kísérője az életednek. Ez nagyon, nagyon érdekes és különleges gondolat, ugye? Igen. És hát én nem akarok ismételni, régebben sok mindent elmondtam, amikor én úgy emberektől hallottam történeteket, amelyek abszolút megegyeztek a bibliai törvényszerűségekkel, és amelyek tényleg azt mutatják, hogy Isten angyalai ma is működnek, és ember, ha kell, ember alakban is megjelennek olykor rövid időre, aztán eltűnnek, és de sokszor pedig egyszerűen láthatatlanul tevékenykednek. Tessék, akartál gyönyörű? Ja, nem. Hát nem akarok ismételni, de lehet, hogy nem hallotta mindenki. Egyszer nekünk is volt egy olyan esetünk, amiben én nem állítom egyáltalán, mert ezt a Jóisten tudja, de nekem majdnem, hogy csak ez az egyetlen magyarázat van a történetre, hogy itt az Isten angyala cselekedett. Ha nem nagyon ismerős, majd kezdem mondani, hogy szóljunk, ha nagyon ismerős, mert én annyi felé beszélgetek, hogy néha ezt nem tudom már megkülönböztetni, hogy hol mit mondtam el. Na tehát ez is még sok évvel ezelőtt volt, hogy én Kaposvárra jártam bibliaórákat tartani, és amíg ott megtartottuk a bibliaórát, leesett a hó, a friss hó. Nem meséltem én ezt véletlenül? És amikor, ráadásul nem csak én voltam, meg a sofőr, egy férfi, hanem velem volt egy fiatal kolléganő, meg az ő idősebb édesanyja, meg az én édesanyám. Tehát két idősasszony is volt velünk, teljesen tele volt a kocsi, öten voltunk. És miután ott közben leesett a hó, ugye friss hóban nem olyan prima dolog autózni, és már bonnya puszta, hogy jövünk Pesten felé, ott egy ilyen meredek rész van Somogy megyébe, úttól útig császkáltunk az autóval, úgyhogy ő nagyon lassan, óvatosan jött, és éjjel egy óra volt, amikor odaértünk, ahol ugye Budakeszi felől be lehet jönni Pestre, oda arra a bekötő útra. Hát még most sincs ott házak sokasága, de akkor még annyi se volt, annyi semmiféle létesítmény sem. Ott egy teljesen kihalt, jobbról-balról szőlők mező. És ott, amikor éppen a bekötő útra akartunk rámenni, úgy elkezdett zörögni az az autó, mint egy rossz szekér. És nem indult. Egyszerűen nem ment tovább. És hát ez a mi sofőrünk, ez az István, ez egy olyan hivatásos sofőr volt, és mindig így mondta, hogy ő a Zuzáját is ismeri, az autójának maga szereli, ő vele meg az autójával baj nem történhet, és rettenetesen ideges volt, mert nem tudta se kitalálni, se megállapítani, se orvosolni a bajt. Nem, most se ismerős a történet? Tessék? Nem baj, ha elmondom, akkor most már. Na és aztán, ugye akkor még nem telefonos világ volt, hogy hát elő a mobiltelefont, aztán hívünk egy barátot, egy ismerős, hogy gyere, ments ki a bajból. És már ott éppen kezdtünk azon tanakodni, hogy na mi lesz. Ugye az itt, miután a havazás megállt, kemény fagy lett, hát itt megfagyunk reggelig, az lehetetlen, de ezzel a két idős asszonnyal itt begyalogolni a friss hóba, és aztán föl Budakeszi, még mennyi, még Zugligetig érünk, ugye hát ez teljességgel lehetetlen. És hát ilyen tanástalanságban éppen mondom, kezdtünk megijedni, amikor így még azt sem mondhatom, már komolyan imádkozni kezdtünk, csak úgy rémülten mértük föl, hogy milyen lehetetlen helyzet ez. És akkor jött bentről, Pest fel, illetve Budakeszi felől, jött le egy autó, arra is emlékszem, hogy 1500-as Lada volt, és a férfi megállt, és azt kérdezi, hogy mi a problémánk. És neki bemutatta a Pista, hogy hát nem, így zörög, és nem indul, és nem tud rájönni, mi az. Kérdezte, hogy van-e horog az autónkon, mondtuk, igen, hát akkor ő bevontat minket, és megfordult szépen, és vontatott, mondta, hogy ketten üljenek át, úgy könnyebb vontatni. Én voltam az egyik, átültünk, de csend volt, nem beszéltünk egymással semmit, és mikor már odaértünk a Remete úthoz, illetve az Árnyas úthoz, ahol be lehet menni a Remete útra, Budakeszi útról, akkor mondtuk neki, hogy most már ne fáradjon tovább, ezt a két idősasszony is meg tudja tenni ezt az utat, ugye be Árnyas út, Remete úton be a lakásunkig, itt már mi kiszállunk. Jó, rendben van, de a sofőrünk ugye az bent lakott Pesten, és őt tovább húzta, és Buda Gyöngyénél megállt, és akkor azt mondta neki, hogy most nézze meg a kocsiját, próbálja indítani. És ő próbálta indítani, semmit nem zörgött, és indult a kocsi. És hát akkor ő csak ott hüledezett, hogy ő ezt nem érti, és akkor hát kérdezte a férfit, hogy mivel tartozik. Azt mondta, semmivel. És a legfurcsább neki az volt, hogy nem visszafordult Budakeszi felé, ahova jött ki éjjel egy órakor, és minket bevontatott, hanem ő is ment valamerre befelé, a város felé. És másnap ez a sofőrünk darabokra szedte az autóját, hogy kiderítse a rejtét, és semmi hibáját nem találta. És hát végül is valahogy csak úgy tudtuk megfejteni a dolgot, hogy hát talán az a bizonyos ősellenség akart nekünk bajt csinálni, és a Jóisten pedig talán ember alakba küldte el az angyalát, mert olyan érthetetlen volt, hogy ott valaki éjjel egy órakor kijön, minket bevisz, utána vissza se fordul, és a főleg, hogy az autó zörgött, aztán meg nem zörög, és működött, és semmi baja nem volt, szóval nem tudtuk. Úgyhogy hát mondjuk ilyen történet után, hogy tényleg minden lehetséges, hogy leesnek a láncok, meg nyílik az ajtó, már most nem, semmi se csodálkozik az ember, mert tényleg a Jóistennek betű szerint minden lehetséges. De nem még valaki, tessék, mondja, hogy Balázs. Jó hangosan, hogy hallják.
És volt egy ilyen autós kalandunk, és hát az ilyen, az a tér ilyen kicsit ilyen természet feletti volt, azért is mondom el, de most ilyen pozitív értelmét, hogy ilyen elég meredek utcán alakunk, és ugyanígy tél volt, ugyanígy hó, csúszott minden, és akkor egy kombi autónk, az sokan látják minden héten, és mentünk anyósomékhoz, ők a falu másik végébe laknak, és hogy jöttünk rá az utcánba, az az utca, ahogy általában szoktam menni, az egy ilyen, a mi utcánk egy pont egy ilyen 90 fokos kanyarra nyíli. És akkor így próbáltam levenni a kanyart, és hát az autó az így önállásította magát, és így ment így tovább így srévíz a vé. És ami nem lett volna gond, hogyha az út mellett nem egy ilyen jó másfél méter még kibetonozott vízelvezető árok lett volna, és hát én semmit, tehát próbáltam bármit is csinálni, semmi. Hát, hogy én férfi vagyok, mert a lelki szemem előtt végigfutott, akkor, hogy totál káros az autó, így bebukunk így az árokból, és hát így nem tudtunk semmit csinálni, így vártam a végzetünket, és a feleségem ott ült mellettem, és megyünk, és már tényleg fölkészültünk arra, hogy most így be az árokba, és ezzel csak így megállt az autó, de úgy, hogy az egyik kerék az már így a levegőben lógott az árok fölött. És akkor a feleségem, hogy álltunk, így összenéztünk, és akkor, hát mert ez nem az volt, hogy így mentünk, és akkor így rászorult az autó, és akkor egyszer csak így, hanem így rendes tempóban, tehát így igazából nem tudom, mi kellett volna oda, hogy megálljon. És így a feleségem, hogy egymásra néztük, és akkor egyszerre mondtuk, hogy hát már ez biztos, hogy egy angyal állította meg az autót, mert egyszerűen kiszálltunk, megnéztük, semmi nem volt ott, tehát nem volt patka, nem volt, nem tudom, nem futottunk rá a hóra, ami megfoghatta volna, de ahhoz is gyorsan mentünk, tehát az egy több mint egy tonnás autó, azért azt nem fogja meg egy kis hóbucka, pláne nem ilyen 15-20-as tempónál. És akkor így megálltunk, és ennyi volt. És akkor egy kicsit meg ott üldögéltünk, próbáltuk megmozdítani az autót, akkor egyszer csak jött két férfi, akkor ők segítettek így betolni, és akkor mindenféle baj nélkül átértünk anyósomékhoz. És ez azóta is, hát hogy ott van a házunktól pár száz méter ez a sorok, néha egy megszokta nézni a feleségemnek, na itt vannak a képzeletbeli köveink így egymás alakba a sarkon, mint annak idején Izrael, tehát nem ugye ez szokás volt, hogy ahol az Istennel találkoztak, ott mindig volt valami
emlékoszlop.
És hát nekünk az ott egy ilyen virtuális emlékoszlop, mert az tényleg, tehát az annyira megfoghatatlan volt. Tehát ott biztos, hogy egy angyal állította meg az autót, mert különböző jelentős övességgel belúgunk az állóba.
Igen. Hát akkor lassan befejezzük mára. Hát mindenkinek Isten áldását kívánjuk, és két hét múlva akkor találkozunk, és látjuk a programon, hogy mi az, ami következik. Jó?